Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Bibliai sorozatunk mai témája a 22. Zsoltár. Mivel kivételesen jelentős Zsoltárról van szó, két alkalmat szánunk rá. Ma az első részről elmélkedünk a 22. versig, a jövő héten pedig a folytatásról és arról, hogyan teljesedtek be a Zsoltár profétikus szavai Jézus történetében. A Zsoltár könyv egyik legfontosabb és legszebb darabja ez. Jézus a 22. Zsoltár szavait imádkozta a kereszten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Részévé lett a húsvét szent történetének, Jézus szenvedése, halála és föltámadása történetének. Mindaz, amit itt olvasunk, vele történt, ő élte át. De úgy is mondhatjuk, hogy az új szövetség írói a 22. Zsoltár szavaival tudták megközelíteni valamennyire azt a misztériumot, ami a kereszten és a feltámadáskor történt. Az első rész a szenvedés kivételes dokumentuma. Mégis, bármilyen különös, szépséges is egyben. Nagyon szép. Hát hogyan lehet? Úgy, hogy a Zsoltár hőse, miközben a kínok kínját szenvedi, a szenvedés legmélyebb mélységeibe jut, ezzel egyidejűleg képes kívülről látni, szemlélni önmagát, szenvedését. Látja és leírja. Szavakba önti a kimondhatatlant, költeménybe, formába, művészi formába foglalja a szenvedést. A szenvedés káoszából rendet, formát, a rettenetesből szépséget hoz elő. Szépsége a rend szépsége. Mert a szenvedés lelki törvényszerűségeit mutatja föl. Zsoltárunk az úgynevezett dinamikus zsoltárok közé tartozik. Az egységes, statikus zsoltárokban végig egyetlen téma, egyetlen lelki állapot uralkodik. Ez lehet öröm, bánat, kétségbeesés, Isten magasztalása és sok egyéb. A lényeg, hogy a zsoltár nem lép ki az adott lelki állapot kereteiből. Ezzel szemben a dinamikus zsoltárokat az jellemzi, hogy a lelki állapot, amellyel kezdődnek, egyszer csak megváltozik, ellentétébe fordul. Mintegy 40-50 ilyen zsoltárt tarthatunk számon. A 22. zsoltár első része, a 22. versig, a főhős szenvedéséről, kétségbeeséséről szól, ám ekkor egyszer csak megszabadul. A második rész témája a 23. verstől egészen az utolsó versig, a 32-esig, témája ez a szabadulás és az azt követő örömünnep. Tehát a változás, a mozgás, ami a dinamikus zsoltárokat dinamikussá teszi itt, a szenvedésből vezet a szabadulásba, a kétségbeesésből az örömbe. És a kinyilatkoztatás eközben a szenvedésnek, szenvedés és gyógyulás kapcsolatának olyan lélektani törvényszerűségeit mutatja föl, amelyek minden időben, a mi életünkben is érvényesek. Ilyen például az, ahogyan a főhős eljut a szabadulásig. Előbb át kell mennie a szenvedés fokozatain, egyre mélyebbre és mélyebbre, egészen a halál torkáig. És szabadulása csak ekkor érkezik el. Ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen, teljesen végig kell élnie a szenvedést, mert annak megvan a maga belső természete. A könnyeket el kell sírni, a gyászidőt le kell tölteni, a szenvedés munkát végig kell vinni. A fájdalmat amennyire lehet csillapítani, vigasztalni, enyhíteni, kötelesség. De mindig lesz, amit nem tudunk megszüntetni. Miért? Nem tudjuk. Van, amikor utólag fény derül szenvedésünk értelmére, és van, amikor nem. A szenvedés misztérium. Hasonló lelki törvényszerűség aztán az is, hogy a hős szenvedése nem valami egyenletes folyamat. Amikor szenvedünk, a fájdalmat egyetlen zavaros, kezelhetetlen, átláthatatlan tömbnek érzékeljük. De nem az. Sokkal inkább hullám természetű. A Zsoltár hőse először szenvedélyesen panaszkodik, csak kínjáról, tüneteiről tud beszélni. Majd ezt egy másféle állapot követi, amelyben képes gondolkodni, töpreng, vigaszt, okot, magyarázatot keres arra, ami vele történik, kutat emlékeiben, ősei életében, saját élettörténetében. Szenvedés és enyhület hullámzik. És ez a hullámzás, ez a váltakozás háromszor. Háromszor ismétlődik meg a Zsoltár első részében. Törvénye, útja, még azt is mernénk állítani, rendje. Rendje van a fájdalomnak, amit a Zsoltáros hallatlan lélektani tudással mutat meg. Feldolgozni, kezelni tanít a szenvedést. Lássuk most a szöveget. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Én, Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, és éjjel is, de nyugtot nem találok. A szenvedés első hulláma a második verstől a hatodikig tart. A kín hullámvölgyét, ez a második-harmadik vers, amit olvastam, a vigasz hullámhegyét pedig a negyedik-hatodik vers ábrázolja. A hős szenvedésének konkrét okáról nem szerzünk tudomást, nem tudjuk, betegség, üldözés, szegénység, vagy mi az oka a gyötrelmeinek. Az ember, az emberiség, minden ember siralmát, szenvedését szólaltatja meg, mindazt a szenvedést, amely kezdettől fogva gyűlt, halmozódott, az Úr Jézusra várva, hogy ő vigye fel mindezt a keresztre, amikor majd elérkezik az ő órája. A hős arról beszél, hogy távol érzi magától Istent. Úgy érzi, Isten elhagyta, nem hallgatja meg. Itt ez a téma. De megvan a maga témája a második, majd a harmadik szenvedés hullámnak is. A szenvedés három szakaszán három különböző témát dolgoz fel. Íme egy újabb lélektani törvény, mert igaz az, hogy mi is így dolgozzuk fel szenvedéseinket. Nem tudunk egyszerre foglalkozni az egésszel, minden összetevőjével, ágabogával, hanem adagonként, részletekben, részenként emésztjük meg, elidézünk a részleteinél. Ez volt tehát az első szenvedés hullám völgye, aminek elcsitultával a hős egy időre képes lesz arra, hogy gondolkozzon. Az ősök emlékét idézi fel magában. Pedig te szent vagy, és Izrael dicséretei között laksz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Benned bíztak, és meg nem szégyenültek. Isten szent, vagyis elválasztott, elkülönített, teljesen más, mint az ember. És ez most azt jelenti, hűséges. Hű ahhoz az ígéretéhez, hogy mindig az emberrel marad. És csak ugyan így is tett Isten az ősökkel. Úgy látszik, ez a gondolat nagyon foglalkoztatja a hőst, mert háromszor ismétli. Benned bíztak, megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, megszabadultak. Benned bíztak, nem szégyenültek meg. Háromszor. A Zsoltáros pontosan azt teszi, amit a tapasztalt lelki pásztor ma is tanácsol a szenvedőnek. Felindít magában egy jó, pozitív, vigasztaló emléket, Isten korábbi kegyelmének az emlékét. De ez az enyhébb szakasz nem tart soká. Már is közeleg a gyötrelem következő hulláma. Az ősök emlékezete nem segített, ellenkezőleg, a hetediktől kilencedik versig a kétségbeesés még mélyebb. Én azonban féreg vagyok. A hőst környezetének embertelen gonoszsága hatására valamiféle önutálat, önmegvetés fogja el. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Embereknek gyalázata, népnek utálata, aki csak lát, mint gúnytűz belőlem. Félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja. Az Úrban bízott, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét leli benne. Különös ez az ugrás az előző témáról, az ősöktől, a féreglét szörnyű gondolatához. Mi átszódhat le a hős lelkében? Legfeljebb csak sejthetjük. Isten meghallgatta az ősök kiáltását, ő azonban nem érzi többi embernek magát. Hogyan hallgathatná meg őt, az örökkévaló? A szenvedésnek ez a hulláma tovább tart, mint az előző, ezt jelzi, hogy a szövege hosszabb. És szörnyűségében is mennyire emberi. Az embernek, ha rossz szó, bírálat éri, és csak egy kicsit is érzékenyebb lelkű, az az első gondolata, titkos, legbelső, szinte tudat alatti gondolata, vagy inkább félelme, hogy nincs-e valami igazság abban, amit mondanak. Ha ügyetlennek, alkalmatlannak, rossznak, szeretetre nem méltónak mondanak, szíved legmélyén megszólal egy hang, hogy nem vagy-e tényleg ilyen. Akit megvetnek, Előbb-utóbb hajlamos lesz elhinni, hogy megvetésre méltó. Figyeljük meg, ez az ember nem azt mondja, hogy mások féregnek tartanak, hanem azt mondja, féreg vagyok. A Zsoltár léptéke persze egészen más, mint a mi köznapi életünké, de a lelki folyamat lényege, természete hasonló. Nincs mit szépíteni, ahol a Zsoltár hőse féregnek tartja saját magát. Rettenetes, hogy egy embert a környezete, övéinek gonoszsága el tud juttatni idáig. Gúny tűznek belőle, megvetés veszi körül, és ettől maga is így tekint magára. Agya szüntelen őrli a gúny szavakat, és közülük is a legfájóbbat és legaljasabbat. Az Úrban bízott, hát mentse meg őt. A rettenetes mondatot az evangélisták idézik, mint Jézus szenvedés történetének különösen fájdalmas részletét. Hiszen a Zsoltár igaz embere, akárcsak Jézus, egész életében Istenhez tartozott, az Úrban bízott. És most ezt, életének a lényegét, szívét, középpontját, ezt teszi gúnytárgyává. Ha az előbb még csak, idézőjelben, csak a személyét gyalázták, most az egész életét, élete tartalmára, élete értelmére mondanak nemet. A szenvedésnek ezt a második hullámvölgyét újabb vigasztaló emlékkép követi a 10-11. Versben. Most nem mások, nem az ősök sorsából, hanem saját korábbi életéből próbál vigaszt erőt meríteni a hős. Gyermekkorából, amikor édesanyja szeretetében tapasztalta meg Isten szeretetét. Az anya szeretete és Isten szeretete. Figyeljük meg, hogyan hangsúlyozza ezt az egységet, az Istenre utaló te szó, és az anyám szó közelsége, méghozzá négyszer egymás után. Hiszen te vagy, aki kihoztál engem anyám méhéből. Te vagy reménységem, anyám emlője óta. Rád voltam utalva, anyám ölétől, anyám méhétől fogva, te vagy Istenem. Sőt, a zsoltáros nem is egyszerűen a gyerekkorát idézi fel, hanem a csecsemőkorát. Sokkal több ez annál, amit úgy is tudunk, hogy az ember Isten szeretetét édesanyja szeretetében tapasztalja meg először. Több, mert itt a magzati létről és a kis csecsemőkorról van szó. Azt a közelséget, amellyel Isten szeret, csak az anyával való egészen szoros biológiai együttélésben, testi függésben, az ős bizalom és ős kiszolgáltatottság korában éli át az ember, és később soha. És Jézus esetében ez az édesanyja, Mária. Az Úr, amikor emberré lett, Máriában tapasztalta meg legelőször Isten szeretetét. Az emlékezés enyhülete után azonban már is itt a harmadik szenvedés hullám. Ez tart a legtovább, 7 vers, a 13-tól a 19. versig. A kín mélysége végtelenné fokozódik. Nem tudunk a mélyére hatolni ennek a misztériumnak. Csak néhány dolgot szeretnék kiemelni. Először is a hős helyzete radikálisan megváltozott. Eddig azt érezte, hogy Isten elhagyta, embertársai elvetették, de élt. Most viszont az élete a tét. Nem egyszerűen haldoklik, hanem meg akarják ölni. Bármennyien haltak is meg a történelem folyamán gyilkosság áldozataként. Mégis meghalni, vagy gyilkosság által meghalni, egy másik emberi lény által. Az ember, amíg él, felfogni sem képes a kettő közötti különbséget. Sőt, a 18. vers szerint nem csak meg akarják ölni ezt az embert, hanem végig akarják nézni, bámulni a kínhalálát. Azután figyeljük meg azt is, hogy miféle vad, vérengző, fékezhetetlen állatokhoz hasonlítja az üldözőket a zsoltáros. Körülvett engem sok tulok, Básán bikái körülfogtak engem, kitátották felém szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. És aztán később, körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Őstulok, bika, oroszlán, vadkutya. Olyan állatok ezek, amelyekben egyetlen ösztön munkál, a gyilkolás ösztöne. Ezek nem szükségből, nem éhségükben, nem valami észszerű okból ölnek, csak magáért, az ölésért. Ilyenek hát a hős gyilkosai. És valami nagyon hasonlót tapasztalunk Jézus szenvedés történetében is. Pilátus többször egymás után próbálja megtudni a tömegtől, hogy miért. Miért akarják az ártatlan halálát? Érvet, okot, valami józan megfontolást, észérvet szeretne hallani. De nem hall. Nincs. Ugyanaz az értelmetlen, minden józanságtól elrugaszkodott, elszabadult, mezítelen, állatias, gyilkolási ösztön válaszol neki, keresztre vele. Igen. A Zsoltár hősét kereszten, keresztre feszítéssel végezték ki. Ez kiderül a 17. versben, ahol arról beszél, hogy átjuggatták kezét és lábát. Keresztre feszítésre vall a 19. vers is. Elosztották maguk között ruháimat, köntösömre sorsot vetettek. Mert egyedül a keresztre feszítés büntetése esetében volt szokás, hogy az elítéltet ruhátlanul, csak a fejét befedve végezzék ki. A hősnek a legmegalázóbb módon mezítelenül kell meghalnia, nagy tömeg szeme láttára. És van még itt valami leírhatatlanul embertelen dolog. Régi olasz filmekben látunk ilyet. Az ágyában magányosan haldokló öregember vagy asszony szeme láttára osztják szét, hordják el a falubeliek a dolgait. A ruháit, edényeit, bútorait, mintha már meghalt volna. Itt is a még életben lévő ember legszemélyesebb tárgyait, a ruháit hordják szét, ugyanígy a szeme láttára, még mielőtt ténylegesen meghalt volna. Úgy veszik, mintha már nem lenne, nem élne, nem volna élő, érzékelő lény. Befejezett ténynek tekintik a halálát. A hős a halál kapujába érkezett, és szinte riportszerű közvetítést ad haláltusájának a részleteiről. Szétfolytam, miként a víz, megszámlálhatom minden csontomat. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Ajkam, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt. Lesújtottál a halál porába. És a szenvedésnek ezen a pontján már nincs emberi vigasz. A hős a 20. verstől nem gondol már őseire, sem anyjára, csecsemőkorára, mint eddig. Egyáltalán nem tud már gondolkodni, csak könyörögni tud. De te, Uram, ne légy távol tőlem, én erősségem, siess segítségemre, szabadítsd meg lelkem a kardtól, egyetlenemet a kutyák karmából, ments meg az oroszlán torkából engem, a megalázottat a bölény szarvától. Nem egy jól formált, átgondolt ima ez igazából. Alig vannak szavai, ugyanazt ismételgeti. Ments meg, siess, szabadíts meg. És ekkor történik valami. Nem tudjuk, hogy micsoda. A szenvedő egyszer csak megszabadul. Eddigi panasza dicsőítéssé változik, és tanúságtétellé arról, hogy Isten titokzatosan, csodálatosan megszabadította őt. Összegezzük most már az első részt. Az első 22 vers kirajzolta elénk a szenvedés hullám természetét. A hős kétségbeesését vigaszkeresés követte. Ez volt a másodiktól a 6. versig az első hullám. A vigasz rövid szakasza után még mélyebb kínokról számol be a 7-8-9. Vers, majd a 10-11-12-es ismét egyfajta vigaszt kísérlet. Ez a kettő együtt a második hullám. A szenvedés harmadik, minden előzőnél hosszabb és rettenetesebb hullámvölgye a 13-tól 19. versig tart. A hős már nem keres többé a lelkében éltető gondolatot. Egyedül az ima marad a 20. és 22. versben. Ez a harmadik hullám. És itt, ezen a ponton történik valami. Itt történik a váratlan, minden előzmény nélküli szabadulás. A hős tanúságot tesz, és prófétál. Prófétál. Ám az is kiderül, hogy szenvedése és megszabadulása nem magánügy. Gyümölcse valamiképpen sokakra kihat, sokak életét változtatja meg. Saját szenvedésünket, testi vagy lelki fájdalmunkat, amikor éppen benne vagyunk, nem tudjuk elemezni, nem tudjuk kívülről nézni, megfigyelni. De ha utólag visszatekintünk rá, azt kell mondjuk, igen, valóban, olyan, ami ennek a 22. Zsoltár leírja, hullám természetű, nagy fájdalmak és időleges enyhülések váltakozása. Ezt a folyamatot a modern pszichológia jó 2,5 évezreddel később szenvedésmunkának nevezi, szenvedésmunka. Amit a 20. századi lélektan erről tud, hát a zsoltáros azt már nagyon régen tudja. Hallatlan, titokzatos belső ismerete van a szenvedés természetéről. És ez a szenvedés, a zsoltár hősének szenvedése mélységesen emberi. Mert a mi szenvedésünk valóban olyan, ami ennek leírja és ábrázolja, igen. De hogyan szabadul meg a hős? Nem a saját vigasztaló gondolatai, ősökről, meg gyermekkorról, nem. Nem ezek gyógyítják meg, hanem Isten. Nem az van, hogy fokozatosan egyre jobban lesz, sőt, ellenkezőleg egyre rosszabbul lesz. A halálba zuhan. Nem. Váratlanul, előzmény nélkül szabadul meg. Ez Istentől van. Vagy inkább talán pontosabban fogalmazva arról van szó, hogy az emberi szenvedés munka és az isteni kegyelem együtt szabadítja meg. Ami a zsoltárban történik, egyszerre isteni és emberi tehát. És még valamit befejezésül. Együtt van itt emberi szenvedés és prófétai látás is. És mintha a kettő össze is függene, a hőst a szenvedés teszi képessé arra, hogy prófétáljon. Végtelenül fontos dolog, hogy az egész költemény egyes szám első személyben van. Én Istenem, én fekszem a porban, én számlálom csontjaimat, és így tovább végig. A zsoltár embere kívülről látja saját magát, saját szenvedését, sőt valamiképpen a halálát is. Erre pedig csak a prófétai látás képes. Az meg már végképp csak a prófétai látásban látható előre, hogy az iménti áldozat lakomához ül, örömünnepet tart, sőt, valami módon ott van vele, vagy ott lesz vele az egész emberiség. Ez az örömünnep a Zsoltár második részének témája, és erről lesz szó majd a jövő keddi elmélkedésben. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.